Máté evangélium a 20. fejezet 28 és 20. verstől 28-as versig olvassuk Isten igéjét. Kérlek titeket, hogy helyeteken ülve bibliájátokban kövessétek Isten igéjét. Tudjátok, amit nem csak hall az ember, hanem olvas is, jobban megmarad benne. Máté evangélium a 20. fejezet 20-as verstől a 28. versig. Így hangzik tehát Isten igéje. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én ki fogok inni? Ők így válaszoltak, így feleltek. Ki tudjuk. Erről ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki jön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megmondani. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtatok, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mielőtt bármit is mondanék az igéről, és belevágnánk az ige tanulmányozásába. Figyelmeteket szeretném arra irányítani, hogy milyen kevés is kell ahhoz, hogy két ember, vagy egy közösség, egy csoporton belül feszültség alakuljon ki. Milyen kevés is kell ahhoz, hogy testvér és testvérre nehezteljen, hogy egyik embernek a szívébe másik felé neheztelés támadjon. Milyen kevés kell ahhoz, hogy két testvér vagy két barát között ilyen neheztelés kialakuljon. Milyen kevés kell ahhoz, hogy egy házasságban, a házastársak között, vagy szülő-gyermek viszonyában neheztelés támadjon, harag támadjon az ember szívébe. Egyetlen egy mondat, egy-két mondat elegendő ahhoz, hogy az ember, az emberi természeténél fogva haragudjon, hogy megromoljon két ember között a kapcsolat. És hadd mondjam nektek, hogy körülbelül ilyen egyszerű és ilyen kevés dolog kell ahhoz, hogy rendeződjön a kapcsolat. Sokszor nagyon kevés kell ahhoz, hogy egy feszült viszony megoldódjon. Sokszor tényleg le kell ülni, őszintén egymás szemébe kell nézni, alázattal, szeliden, kérve a másik megbocsátását, fogadva és adva a megbocsátást. És milyen fájdalmas az, amikor emberek napokat, heteket vagy éveket töltenek úgy, hogy ilyen feszült viszonyt tűrnek meg az életükbe. Pedig olyan egyszerű, olyan kevés kell ahhoz, hogy haragudjunk, és olyan kevés kell ahhoz, hogy egy kapcsolat rendeződjön. Néha csak egy rövid beszélgetés, egy őszinte odafigyelés a másikra, egy figyelem a másik életére nézve. Mindenképpen ennek a történetnek ez is a tanúsága, hogy milyen hirtelen csapott be a békétlenség a tanítványi körbe, és milyen hirtelen csapott föl az emberi természetnél fogva, az emberi természet romlottságánál fogva az indulat, a harag egyik a másik felé. A történet azzal kezdődik, amikor itt olvassuk a történetet, hogy Zebedeus fiainak anyja oda megy Jézushoz, és a történetből látjuk, hogy a két fiával együtt mennek közel. A Zebedeus fiának anyjáról tudjuk a Szentírásból, hogy vélhetően Jézus édesanyjának unokatestvére nővére volt, és így a Zebedeus fiai Jakab és János unokatestvérei voltak Jézusnak. Kivetítésben látjátok a Máté 27:56-ot, amely így hangzik, közöttük volt Magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, ugye ez Jézus szülőanyja, édesanyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Aztán a Márk 15:40-41-ben azt olvassuk. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, tehát Jézus anyja, valamint Szalomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. A Márk 16.1-ben pedig azt olvassuk, amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Szalomé illatos kenetet vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. Majd a János 19.25, Jézus kereszténél ott állt anyja és anyjának nővére. Mária Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Nos, ezek alapján, az ígék alapján vélhetjük, és ítélhetjük azt, hogy gondolhatjuk azt, és láthatjuk azt, hogy rokoni szálak fűzték össze Jézussal Jakabot és Jánost, és az édesanyjának a nővére megy oda fiaival együtt. A szóvivő ugyan az édesanyja, de egyértelmű az, hogy Jakab és János kérését tolmácsolja Jézusnak, egyet értenek vele a fiúk. Mint unokatestvérek úgy gondolták, hogy Jézus közeli munkatársai, tanítványai, és joggal, a rokoni alapon is joggal kérhetik Jézustól, hogy hát unokatestvérek vagyunk, hát te leszel a király, mi meg melletted leszünk jobb és bal oldalon, a első helyen. Az asszonyról azt látjuk, hogy alapvetően nagyon alázatosan és abszolút pozitív az a kép, amelyet a Biblia hoz, hogy leborul előtte, és kérni akar tőle valamit. Tehát maga a hozzáállás és a tisztelet kifejeződése a mesternek és a királynak szóló tisztelet volt. A meghajolni szó imádni is jelent, az imádatnak a szava is. Tehát imádólag meghajolni, leborulni valaki előtt. Tehát maga Szalomé nagyon pozitívan és tényleg szimpatikus módon közelíti meg Jézust, bár amikor a második mondat második felét olvasok, hogy mert kérni akart tőle valamit, akkor itt már nem teljes önzetlenségről van itt szó ennél a alázatos pozíciónál. Talán néha mi is felismerjük magunkat, hogy nagyon alázatosnak tűnünk Isten előtt, és nagyon úgy tűnünk, hogy a szuperek vagyunk, de valahol mégis szeretnénk azért valamit elérni. Az imárat azonban, tudjátok, az nem akar semmit elérni. Az imárat a rácsodálkozásnak a megnyilvánulása a Bibliában. Az imárat az nem akar már semmit. Az imárat az, amikor az ember felismer az Isten csodáját, rácsodálkozik, elálmékodik, és egészen betölti az Isten. Egy olyan állapot, amikor az ember azt mondja, nincs már semmire szüksége. Csak rád, Uram. Te vagy nekem egyedül. És ha belegondoltok, hogy az élet milyen erőteljesen nyomul a szívünkbe, elménkbe, ezzel szemben, hogy mennyi minden válik fontossá, értelemszerűen és célszerűen is az életünkben, mert hát nyilván az is fontos, hogy elvégezzük a dolgunkat, és képviseljük Krisztust a munkahelyeinken, a családunkban, és mondjuk elmosogassunk, főzzünk, elkészítsük, megcsináljuk. De azt gondolom, mégis ez az imádó lelkület hozzáállás, ami tiszta, az mindenképpen az, amire el van hívva a hívő ember, hogy legyenek olyan alkalmak és pillanatok, amikor tényleg nincs, nem számít semmi, csak az Úr. A beszélgetés lényegi momentuma, ami köré összpontosul, az a hatalom és a tekintély kérdése. A hatalom és tekintély kérdése, ugye magát a mai szolgálatot, bibliatanulmányozásnak azt a címet adtam, hogy a hatalom és a pozíció Krisztus értelmezése szerint. Rengetegen próbálnak pozícióra törni, hatalomra szert tenni, vagy tekintét szerezni ma is a világban. Mikor Jézus megkérdezi az asszonytól, hogy mit akarsz, ő így felelt. Mondd azt, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed fölül üljön a te országodba. Korábban elhangzik a 19. fejezetben egy profécia, egy ígéret pontosabban, a Máté 19.28-ban, és nem régen mondja ehhez, az eseményekhez képest Jézus, ez nem, ennél nem sokkal korábban, amire emlékeznek, ugye Jakab és János, és emlékszik az anyjuk, Szalomé is, így hangzik az ígéret, Máté 19.28-ban. Jézus erre ezt mondta, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Jézus tehát ezt az ígéretet teszi, amely ígéret valóban szólt a tanítványoknak, és valóság is volt. Azonban közvetlenül a beszélgetés előtt Jézus egy egészen más dologról beszél, melynek csak egy részét hallották meg a tanítványok. Azt mondja Jézus, hogy íme felmegyünk Jeruzsálembe. Ugye eddig hallják Jézus mondandóját, és elkezd dolgozni az agyuk. Ugye mi is jellemzően néha ilyenek vagyunk, hogy mond valamit Isten, és nem hallgatjuk meg a végig, csak már elkezdünk gondolkodni azonnal, agyalni, ahelyett, hogy végig hallgatnánk, amit mondanak a nekünk Isten. Ők is elkezdenek agyalni és gondolkodni, és nem hallják meg, amit mond, vagy ha mondott is, hallották is, amit Jézus mond, nem értették, hogy miről van szó, amikor azt mondja itt Jézus, hogy a haláláról szólva felmegyünk Jeruzsálembe, az emberfi átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmad napon feltámad. Tehát a tanítványok gondolatában az volt, hogy Jézus elmegy Jeruzsálembe, és beül a Dávid trónjára, elérkezik a királysága, és most azért mennek Jeruzsálembe, hogy az új királyság, az új országa, melynek ő a királya, eljöjjön. És hát mikor lenne legalkalmasabb megbeszélni, hogy akkor most hogy is lesznek ezek a trónok, amiről korábban beszélt, mint most, amikor hát megyünk elfoglalni a trónt, és hát be fog Jézus ülni Dávid trónjára, és ő lesz a király. Tehát alapvetően a pozíciókról és a helyekről szólt a beszélgetés, hogy ki milyen pozíciót és milyen hatalmat fog nyerni a királyságban. Jézus azonban teljesen másra gondol. Az ő pohara, amelyről ő beszél, és az ő trónja egészen másról szól. Azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok inni? Ők így felelték, ki isszuk. Ki tudjuk, bocsánat. Erről ezt mondta nekik, az én poharamat ki isszátok ugyan, de hogy ki jön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Az asszony tehát a fiúk gondolatait, a fiúk kérését tolmácsolja, és Jézus erre reagál. Azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, mit kértek. Jézus trónja ugyanis, amiben ő bele fog ülni Jeruzsálemben, az a Golgota volt. A Golgota volt az, ahol ő helyet készült foglalni Jeruzsálemben, és az ő kijelentése erről szólt. Maga a pohár, amiről Jézus beszél a zsidó gondolkodás módban, a sors közösséget jelentette. Hogy közösséget vállalni valakinek a sorsában. Ugye emlékszünk arra, hogy az úrvacsorai közösségnek is az egyik szimbóluma a pohár, a bor, amelyben kifejezzük a közösségünket Krisztus vérével. A megtört testének szimbóluma a kenyér, melyben kifejeződik a közösségünk Jézus megtört testével. Az Ószövetségben a pohár, a teli boros pohár jelentése pedig az ítélet. Több igehely is van, amit leírhattok és tanulmányozhattok otthon. Ézsaiás könyve 51:17-23, a Jeremiás könyve 25:15-28, majd ugyanezen könyv 49. rész 12-es verse, és az 51. rész 7. verse. A 75. Zsoltár 8. versét olvasom. Mert pohár van az Úr kezében, tele habzó fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön. A názeti Jézus kiitta ezt a poharat. Az ember bűne miatti poharat, neki kellett kiinnia. Az ő pohara ez volt. Az Isten ítéletét vette magára, a jogos ítéletét vette magára mindannyiunk bűnéért. Mert mindnyájan vétkeztünk, és hiába vagyunk az Istennel való kapcsolatnak, az az ember úgy születik meg, hogy Isten nélküli állapotban jön erre a világra, és keresnie kell az Istent, helyre kell állnia Isten és ember között a kapcsolatnak, és az Istentől való elszakított állapotból, az Istennel való kapcsolat hiányából fakadnak a bűnök, a vétkek, amely által az ember próbál hatalmat, pozíciót, boldogságot, örömöt, sikert magának kovácsolni. Azt mondja a Szentírás, a Római Levél 6. rész 3. versétől az 5. versig, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által, az a bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában. A Krisztussal való közösségünk tehát nekünk azt jelenti, hogy vele együtt meghaltunk a bűnnek, a romlott életnek, az Isten nélkül életnek, hogy vele együtt éljünk is egy örök életre. Amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy ki tudjátok-e inni ezt a poharat, egyből automatikusan azt mondják, hogy ki isszuk. Nyilván nem értették, hogy miről van szó. De annyira akarták a pozíciót és a hatalmat, hogy mindent készek voltak vállalni, amit ők el tudtak képzelni. A Jakab és János, tudjuk, hogy Jézus tanítványai közül a belső körhöz tartozott. Ez pedig azért volt, mert a legodaszántabbak voltak. A legodaszántabbak voltak, tényleg őszinte odaszánással követték, és szánták magukat a Krisztus követésére. Egy tanítvány volt még hozzájuk hasonló, tudjátok ki volt? Péter. Péter, ugye ő is a tanítványi körben ezekhez tartozott. Szóval mind a három tanítvány, aki a belső körhöz tartozott, hasonló fogadást tesz. Péter a Máté 26.35-ben a következőt mondja. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszél a többi tanítvány is, tudósít bennünket Máté. Tehát mind a három tanítvány, aki a legközelebb állt Jézushoz, ugyanilyen fogadást tesz. Kiisszuk, mindent vállalunk. Azonban nem tudták, hogy a Szent Szellem ereje nélkül, nemhogy ezt, ennél sokkal kevesebbet se lesznek képesek megtenni. Péter azt sem volt képes megtenni, hogy vállalja, hogy ismeri Jézust. Mind elszaladtak, szétszélettek. A tanítványok egy része visszament halászni. Tehát nem, hogy az életüket nem tudták adni Jézusért, ennél sokkal kevesebbet se tudtak megtenni. És az ember ilyen, mindannyian ilyenek vagyunk. A Szent Szellem ereje nélkül mi nem vagyunk képesek arra, hogy az életünket adjuk a názareti Jézus Krisztusért. Nem vagyunk képesek arra, hogy a bűnnek ellene álljunk. A magunk erejéből, bármennyire is gondolnánk magunkat erősnek, szembesülnünk az erőtlenségünkkel és az esendőségünkkel. Azt mondja a Római Levél 5. rész 7. 8. versében az írás, hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért még vállalná valaki a halált, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tehát a Krisztus poharra miről szól? Hogy azokért meghalni, akik téged gyűlölnek. Azokért vállalni a legnagyobb áldozatot, akik téged leköpnek, akik gyaláznak, akik megvernek, akik a kezeidbe szeget vernek. A Krisztus poharra, amikor azt mondják, kiisszuk, az azt jelenteni, hogy nem csak a jóért, hogy jó, most valami nagyszerű dologért az életemet adom, és hősként meghalok, mint a máciusi fiak, akinek a halálukra emlékeztünk az egész ország, és van néhány dolog, amely közös lehetne, és jó nem felhasználni politikai célokra. No, de itt nem erről van szó, hogy valami jó ügyért szenvedni halált, hanem a gyűlölőinkért. Azokért, akikből süt a gyűlölet és a gonoszság, mikor velük vagy. Akik mindig rosszat akarnak neked. Akik áskálódnak. Akikről mindig az jön vissza, hogy hazugságot, rágalmakat terjesztenek. Akik ki akarnak túrni a munkahelyről. Akik meg akarnak lopni téged anyagilag. Akik lehetetlenné próbálnak téged tenni. Ez a Krisztus por. Képes itt erre bárki is? Nem. Emberileg lehetetlen. Mindenki megbukik ezen a vizsgán, ennél sokkal kisebb szinteken is. A tanítványok is mind megbuktak. Mind elszaladtak, pedig olyan bátrak voltak. Olyan képzettek voltak, annyi mindent tudtak. De az emberi erő kevés. Isten szent lelkének ereje nélkül nem lehet Krisztus követő életet élni. Ezért mondta Jézus, vesztek erőt, amikor a Szent Szellem eljön rátok. Isten szellemének kell teret adni, utat adni az életünkben, hogy fölszabaduljunk az Istennek tetsző életre. Jézus azonban azt mondja, hogy az én poramat valóban kiisszátok. Milyen döbbenetes egyébként az, hogy az apostol cselekedetei tudósít bennünket a 12. rész első két versében, hogy a tanítványok közül, a 12 tanítvány közül az első mártír. Emlékeztek, ki volt? Jakab. Éppen az a Jakab, aki itt benne van ebben a beszélgetésben. A 12 tanítvány közül ő volt az első mártír. Azt mondja az Apcsolat 12.1.2-ben az írás, abban az időben Herodes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Tudnotok kell azt, hogy amikor ez a kivégzés megtörténik, előtte volt lehetősége, általában volt lehetősége a tanítványoknak megtagadni Jézust. És gyűlölőinek, Jézus gyűlölőinek és a tanítványok gyűlölőinek, hisz aki gyűlöli Jézust, azt is gyűlöli, aki őt követi, és aki vele sorsközösségben van, és vette a szabadítást és Krisztus követője lett. Ne feledjük el tehát, hogy Jakabnak volt lehetőség elkerülni ezt a halált. Mondata van azt, hogy nem is ismerem. Azonban ezt nem tette. Isten szellemének ereje volt benne. Olyan módon ragaszkodott Krisztushoz, és ilyen módon szerzett érvényt az evangélium erejének és igazságának, hogy nem tagadta meg Jézust, hanem vállalta halált. János a testvére, tudjuk, hogy nap mint nap a halál révén volt, mert Pátmos szigetére száműzték, és mint fogoly bármikor kerülhetett az őt őrzőknek a kezébe, és bármikor kivégezhették volna, kényük kedvük szerint. Tehát ő is részesült ebben a sorsközösségben, amelyet a Krisztus szenvedéseinek mondunk, és kiitták a poharat, nem azt, amit Krisztus ívott ki, de Krisztussal közösséget vállalva maguk is szenvedtek. Aztán a folytatásban azt olvastuk az igében, hogy ki üljön a jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megmondani. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Milyen döbbenetes mondat ez, ha belegondoltok. Ez azt jelenti, hogy Jakab mártír halála, János szenvedése nem elegendő ahhoz, hogy üdvözüljenek. Nem, hogy az nem elegendő, hogy hova üljenek, milyen pozíciót töltsenek be a mennybe, ahhoz sem elég, hogy üdvözüljenek. Nincs olyan emberi cselekedet, hűséges tett, amellyel valaki megszerezhetne jogot magának, bármilyen jogot magának, hogy egyáltalán bejusson a mennybe. Pál apostol, aki azt mondja, hogy többet tettem, többet munkálkodtam, mint bármelyik apostol. A következőt mondja nekünk az Efézusi Levél 2. fejezetének 8. versében. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért. Hogy? Senki se dicsekedjék. Nagybetűvel ideírtam magamnak. Kegyelem. Kegyelem. Ki tudjátok mondani ezt a szót? Kegyelem. Mert kegyelemből van üdvösségünk. Nem szerez üdvösséget. Semmilyen cselekedet. A legmerészebb, a legnagyobb dolog sem szerez nekünk semmilyen előjogot a mennyben. Azt ingyen kegyelemből kapjuk. Isten szeretetéből. És mindennek az alapja ez. Isten kegyelme. Nem az a lényeg, hogy mennyire vagy jó hívő. Nem az a lényeg, hogy mennyire teszel nagy dolgot az Úrért. Nem ezért kapunk üdvösséget, hanem Isten szeretetéből. Mert Isten jó. Isten szeret. Isten kegyelmes. Ez egy felszabadító igazság. Óriási dolog. És ezért mondja Jézus, hogy nem az én dolgom. Majd az atyám eldönti a végén, a megjutalmazáskor. De a kereszténység nem erről szól, hogy te mit teszel. A kereszténység arról szól, hogy Isten mit tett. Érted? Miben mutatta meg Isten az ő szeretetét? Hogyan fejezte ki Isten az ő jóságát és szeretetét feléd és felém? A versengés helyett Jézus fölmutatja az ő útját, amelyen hívja a tanítványait, hogy járjanak. Azt mondja az írás, hogy amikor meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. Jakab és János magának kívánta a legjobb helyet a király a trónja mellett. Ugye nem gondolták, hogy a Golgotán a két hely az a két bűnös halálra ítélt emberé volt. Tehát amikor kérték tőle a helyet Jézustól a Jeruzsálembe, ők a Golgotán kérték a két helyet, csak ezt nem tudták. A Golgotán a két hely, az a két latoré volt a két bűnös emberé, aki közül az egyik megtért, miután szenvedések és kínok közepette, hallotta Jézus szavait. Hallotta imádkozni a gyűlölőért. Hallotta, amikor úgy imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És ezt az embert megérintette, azt mondta, hogy te vagy az Isten fia. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Hiszek benned. Tudom, hogy te vagy az Isten fia. Hiszem. És mit mond neki Jézus? Még ma velem leszel a paradicsomban. Neki is egyedül a kegyelem. Volt megoldás, mint ahogy neked és nekem. Csak az Isten kegyelme. Semmi más. Isten kegyelméből lehet megállni, amikor szenvedéseket élünk át Krisztusért. Isten kegyelméből lehet megállni, amikor sikereket érünk át Krisztussal. A versengés, a pozíció és a hatalom gondolata, az ezen való gondolkodás mindig versengéshez vezet. Amikor egy közösségbe a pozíció, a hatalom válik céllá az emberek számára, az minden esetben versengést szít, versengést eredményez, és bomlasztani fog, és haragot fog eredményezni. A tíz tanítvány haragja, tehát a hatalmi ambícióból fakadt. Úgy gondolták, ők is vannak olyan jók, mint ez a kettő. És mi az, hogy ők kérik a két legjobb helyet? Hát ők ugyanúgy Jézussal voltak három esztendőn keresztül. Hát ők ugyanúgy megérdemelnék azt a két helyet, hogy a két hely bármely két. És ebből fakadt ez a versengés a mi is megérdemelnénk gondolatból. Én is vagyok olyan jó, mint a másik. A következő versben azt mondja Jézus, hogy figyeljetek ide, a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. Jézus világossá teszi, Isten királyságában más értékrend uralkodik. Ő ugye példát mutat, amikor megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy azt mondjátok, én vagyok az Úr, és jól mondjátok, én vagyok a Mester, igazatok van. Ha én vagyok a Mester és az Úr is, ezt tettem veletek, akkor ti is ezt cselekedjétek egymással. Az Isten királyságában másfajta értékrend uralkodik. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy aki naggyá akar lenni köztetek, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, legyen a rabszolgátok. Jézus figyelmeztet őket, hogy ne így legyen. Ne úgy legyen az ő tanítványai között, mint hogy a világban van. Mert Isten rendje, Isten királyságának az értékrendje más. Amikor azt mondja Jézus, hogy ne így legyen, ez egy parancs. Nagyon erős kifejezés. A jövőre nézve is érvényes kifejezés. Ránk is, akik ma vagyunk, ma élünk, ma követjük Krisztus, ma vagyunk Krisztus tanítványai. Ne így legyen közöttetek. Ne ilyen legyen a szívetek. Parancsolja Jézus. Felhívja a figyelmünket Jézus. A Krisztus szolgai lelkülete arra bátorít bennünket, hogy szolgáljunk az emberek felé, szolgáljunk egymásnak. Azonban ez a kijelentés olyan messze van a testi ember gondolkodásmódjától, hogy nem csak megcselekedni nem tudja, hanem megérteni sem. A testi ember ezt nem bírja felfogni. Nem, hogy megcsinálni nem tudja, hanem megérteni sem képes. Azonban ennek az igazságnak a felszabadító ereje, amikor valakihez eljut, akkor az mindenképpen az Isten szeretete által érkezik meg az emberhez, és a Krisztusban hívő és őt követő tanítvány életének részévé válik. Természetévé válik. Akkor érzi magát teljesnek, boldognak, akkor van öröm a szívében, hogyha ilyen módon ezzel a szolgáló lelkülettel tud viszonyulni embertársaihoz, ilyen lelkülettel tud viszonyulni testvéreihez. Éppen János, az apostol fogalmazza ezt meg csodálatosan, ennek a lelkületnek a befogadása és a felszabadító ereje megtapasztalása után a 1 János 4.18-ban a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. János maga megérti, hogy Isten szeretete a szolgálatban, az alázatban, a szelídségben érkezett el az emberhez, és amikor az emberben ez a szeretet van benne, akkor ettől ez megszabadítja minden félelemtől. A jövőtől való félelemtől, az emberektől való félelemtől, a főnöktől való félelemtől, a feladatoktól való félelemtől, a kihívásoktól való félelemtől, a szükségektől való félelemtől, a szenvedéstől való félelemtől, a dicsőségtől, a siker következtében jelentkező bukástól való félelemtől. Az Isten szeretete teljesen szabaddá teszi az ember szívét. Szabad. És amikor az ember ezzel a szolgáló lelkülettel tud élni, az Isten szeretete által, nem a maga erejéből, akkor azt tapasztalja, hogy szabad. Azt mondja, ne tartozzatok egymásnak semmivel, csak mivel? Egymást szeressétek. Ennyi adósságod legyen, azt mondja, a másik felé. Milyen szabad szív az, amely nem tartozik a másiknak semmivel, úgy tud a szemébe nézni, csak az, hogy szereti. Milyen áldottak azok a életek, amelynek ilyen kapcsolatai vannak. Milyen áldott az a testvéri kapcsolat, milyen áldott az a barátság, milyen áldott az a házasság, amikor ennyi adóssága van a másiknak a szemben. Nincs semmi restanciám. Milyen nagyszerű dolog, nem? És minden ettől való eltérés mennyi görcsöt, mennyi szenvedést, mennyi félelmet hoz az ember életébe. Pedig nem ezt akarja az Úr. Az ő ajándéka neked és nekem a szabadság. A Krisztusban való szabadság. A szeretetre. Jézus Krisztus példát ad nekünk ebből a szolgáló szeretetből. A názáreti Jézus, mint Isten fia, bemutatja ezt az isteni szeretetet és szabadítást. Azt mondja a Máté 20.28-ban az írás, mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A tanítvány példaképe tehát az ő mestere. A názáreti Jézus Krisztus pedig, mint szolga jött el ebbe a világba, hogy váltságul adja önmagát értünk. A váltság szó eredeti értelme Krisztus korában a rabszolgaságból való felszabadításért fizetett váltságdíj. De amikor Jézus azt mondja, hogy váltságul adom az életemet sokakért, az azt jelenti, hogy felszabadítsanak titeket a bűn és a halál rabszolgaságának állapotából. Kifizetem az árat. Ne feledd el, hogy Jézus ezt az árat minden emberért kifizette. Mindenkiért. Azokért is, akik ma nincsenek itt. Azokért is kifizette ezt az árat, akiket ma még nem is érdekel. Az egész dolog. Azokért is kifizette az árat, akik ellenségesen beszélnek ma Jézusról, és veled szemben is, mint Krisztus követőjével, Isten gyermekével, ellenségesen bánnak. Őértük Jézus ugyanazt a váltságdíjat kifizette. Tudtok el egy ámen mondani? Nagyon fontos ezt megértenünk, és nagyon fontos így látni az embereket, hogy ki van fizetve az ár. El van készítve a szabadulás útja. Nem lesz majd valami, nem történni fog valami, hanem megvan, kész van. Amikor az emberekkel beszélgetünk Jézus Krisztusról, úgy tudunk velük beszélgetni, mint valami olyanról, ami már kész van, ami már ki van fizetve, a csekk ki van töltve, alá van írva a szerződés. Csak a nevüket kell beírni. Nem valamiért meg kell majd harcolniuk. Nem valamit majd el kell érniük. Hanem valami, ami el van készítve, azt el kell fogadniuk. Pontosabban el lehet fogadniuk. Mekkora szabadság például ennek a megértése az evangelizációban. Minden kész van. Egyetlen dolog kell, hogy az emberek elfogadják az Isten kegyelmét. És azonnal az övék lesz a szabadítás. Nem kell semmi trükk. Csak elfogadni kell. Ezt hirdetheted. Azt mondja Jézus, hirdessétek az embereknek a bűnök bocsánatát. Hirdessétek az örömhírt, hogy kész van, elkészült, elvégeztetett. Mi, akik hitáltal elfogadtuk ezt a kegyelmet, már nem vagyunk rabszolgák. Nem vagyunk a bűnnek a rabszolgái, nem vagyunk a halál rabszolgái, ezért rajtunk az ördög nem uralkodhat. Még egyszer mondom, mi, akik elfogadtuk ezt a kegyelmet, nem vagyunk a bűnszolgái, nem vagyunk a halál rabszolgái, hanem fölszabadultunk arra, hogy Krisztus kövessük. Nem uralkodhat rajtunk a sátán. Nincs joga fölöttünk. Értitek ezt? Nincs hatalma halálnak. Nincs hatalma a bűnnek. Nincs hatalma az ördögnek. Feletted, aki elfogadtad Jézus váltságát. Miért? Mert ki van fizetve? Szabad vagy. Jött valaki, aki a rabtartónak azt mondta, mennyi az ára? Az életet kell. Itt az életem. Odaadom az ő élete helyett. Van szabadító leveled, amely Krisztus vérével van megírva. Szabadság leveled van. Ez az evangélium. Ez a jó hír. Ez az örömhír. A római levél 6.11.12-ben Pál örömkitörésben és boldogan a következőt osztja meg velünk. Róma 6.11.12. És nagyon fontos gondolatok ezek, amelyek ma már elhangoztak egyszer ezen a helyen. Róma 6.11.12. Ezért tehát ti is, keresétek meg kérlek, Róma 6.11.12, keresétek meg és olvassátok el velem együtt, mert kulcsigeves. Ha nincs Bibliát, keres valakit, akinek van. Ülj mellé, lehetőség szerint, és olvasd el velem együtt. Római levél 6. rész 11-12-es verse. De ki is van vetítve, akinek jó a szeme. Olvassuk együtt, Róma 6.11-12. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Olvasd el magadban ezt az igeverset, kérlek még egyszer. És gondold végig. Azt mondja Pál apostol, hogy úgy gondolkodj magadról, azt tartsd magadról, az az igazság az életedre nézve, hogy meghaltál a bűnnek, és élsz az Istennek a Jézus Krisztusban. Ez a te életed. Te halott vagy a bűnnek. Egyetlen hívő ember sincs a bűn hatalma alá vetve. Egyetlen hívő embernek sem kell vétkezni. Nem kell, hogy a bűn uralkodjon rajtunk. Mert hatalmat kaptunk Jézus Krisztustól, az ő szabadítása és kegyelme által, hogy uralkodjunk a bűn felett. De ehhez fontos, hogy az evangélium szellemében gondolkodjunk magunkról. Hogy ne nyavajogjunk, ne panaszkodjunk, ne testi módon, hogy ószövetségi módon gondolkodjunk, hogy valamit csinálni kell ahhoz, hogy szabad legyek a bűntől. Neked nem kell csinálni semmit, mert már elvégeztetett. Nem lehet hozzátenni semmit. Ez a kegyelem. Jézus Krisztus kifizette a váltságot. Kifizette a rabszolgaságunkért a felszabadítás áradíját. Az ő kereszthalála által. Egyszer s mindenkorra. És amikor jön az ördög, jön a test, jön a világ kísértés, akkor mondhatod, ki van fizetve? Nem vagyok a hatalmad alá vetve. Nekem ezt nem kell megtennem. Nekem nem kell haragudnom. Nem kell vétkeznem. Mert szabad vagyok. És nekem nincs adósságom. Mert kifizette Jézus. Egyetlen adósságom van, hogy szeressem az Urat. És szeressem az embereket. És szolgáljam az embereket. azzal a szeretettel, amit nem az enyém, amit kegyelemből kaptam ajándékul, az Isten szelleme által. A sokakért kifejezés azt jelenti, hogy mindenkiért, Jézus mindenkiért odaadta az életét. Bátorítsuk az embereket, hogy fogadják el a kegyelmet. Itt van a húsvét. Csodálatos beszélgetéseket készítette el a Szentlélek. Meg fogtok döbbenni. Meg fogtok lepődni. Készüljetek. A Szentlélek beszélgetéseket készített el, hogy elmondjátok az embereknek, hogy el van készítve a húsvéti áldozat, Krisztus kereszt áldozata által a szabadulás, az örök élet. El lehet mondani az embereknek, hogy mit tett Jézus, és miért tette Jézus. És úgy mondhatjátok el, hogy nem fog történni valami, hanem már megtörtént. Hogy már az övék is lehet. Ki van fizetve? El van végezve? Elmondhatjátok az embereknek, ha bajban vannak, és nehézségben vannak, hogy van megoldás. És nem a nehézség a lényeg, hanem az, amiért Isten engedi az életében a nehézséget, hogy megértse, hogy többről szól az élet, mint ami most betölti a szívét vagy gondolatait. Az Ézsaiás próféta könyvében azt olvassuk, hogy Ézsaiás 53.12-ben visszaköszön ez a gondolat, mint profécia Krisztus születése előtt 700 esztendővel. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül a zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják. Pedig sokak, azaz mindenki vétkét vállalta magára, és figyelj, közben járt a bűnösökért. Jézus áldozata minden bűnös emberért. Minden bűnös emberért. Van ebben kivétel? Bárkit látsz az utcán, bárki van a családodban, Jézus áldozata őértük is volt. Ki van fizetve? Fantasztikus dolog. Az egyetlen lényeges dolog az életben. És mondom, szánjuk oda magunkat, hogy elmondjuk az embereknek, és meg fogjátok látni, a Szentlélek készít alkalmakat, amikor szabadon, a lélek erejével, örömével tudtok tovább menni. Mit mond Pál apostol, mit feresz föl? A Munkácsi Mihály Golgota című festményéből a részlet, amikor Krisztus megfeszítetik, és mellette a két gonosztevő, az egyik figyel, jobb keze felől, odafordítja a fejét, ránéz Jézusra, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Ma még velem leszel a paradicsomba. Tett ez az ember valamit? Tudod bármi jót tenni az életben? Semmit! Mit tett? Elfogadta. Hitáltal megragadta az életet. És így menekült meg. Fantasztikus és csodálatos dolog, amit Jézus tesz az ember életével. Egyetlen döntés megváltoztatta a jövőjét, a sorsát, az örökkivalóság szempontjából. Egyetlen döntés. Csodálatos, tiszta, világos és egyszerű. Pál a Filippi levélben bátorításul szól a számunkra, hogy a Krisztus himnusz ebben a szakaszban van, egy korabeli őskeresztény ének volt, himnusz volt ez. Filippi 2.3.11-től olvasom a szakaszt, ige szakaszt. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál. És senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Szolgáló szeretet. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattieké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Emlékezzünk tehát Krisztus példájára, amikor az indulat, harag, kiabálás helyet keres a szívünkbe, és kövessük a názáreti Jézus Krisztus alázatos példáját. Gondoljunk rá, amikor nem köszönik meg jó tetteinket, vagy amikor szolgáló szeretetünkért nem a hálát kapjuk. Nézzünk föl Jézusra, aki a kereszten miattunk értünk és helyettünk szenvedett, mint alázatos király. Ne feledjük, hogy országa polgáraiként megkaptuk az ő szellemét, hogy erőt, szeretetet és józanságot nyerve általa követni tudjuk megváltó Urunkat. Ne erőködjünk emberileg, hanem adjuk oda indulatainkat, haragunkat neki, hogy helyette hosszú tűrést, szeretetet, megbocsátást és örömöt kaphassunk a Szent Szelleme által cserébe. Imádkozzunk azért, hogy amikor a régi természet, a testi próbálna uralkodni rajtunk egy ilyen konfliktus helyzetben, mint ami a tanítványok között is fellépett, és a harag jönne a szívünkbe, ki kérem magamnak? Hogy képzeli? Mit gondol ez magáról? Ezt tudjunk Krisztusra gondolni, hogy ő hogy viselkedett ilyen helyzetben. Mit tett? Értem, amikor én így viselkedtem vele. Vegyek erőt Krisztus példáján. Tegyem le a haragot. Tegyem le a neheztelést. Tegyem le a kikérem magamnak gondolatokat. Tegyem le azt, hogy befejeztem Jézus kezébe. És mondjam azt, Uram, itt vagyok, adj erőt nekem. Köszönöm, hogy bennem élsz a Szent Szelemed által. Én most neked engedelmeskedem. Uralkodj az én tagjaimban. Uralkodj az én testemben. Mert én neked akarok engedelmeskedni. Mert nem akarok adóssal lenni senkinek. Nem akarok tönkrement kapcsolatokat. Nem akarok elvászolni tőled egy percig sem. Megbocsátok, megteszem, elmegyek. Adj erőt, Uram. Mert mit tehetnék? Te vagy a szolga király. És én téged követlek. A tanítvány nem nagyobb a mesterénél. Ha te így cselekedtél, Péterrel is, Júdással is, akkor ki vagyok én, hogy másképp viselkedjek? Istené az ítélet. Ő megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Nem kell nekünk bíráskodni senki felett. Adjuk Isten kezébe a jogtalanságot, a bántást, a fájdalmat. Mi pedig járjunk az ő követésében, az ő Szent Szellemének ereje által. Mert a magunk erejében nem leszünk erre képesek. De mekkora öröm, ha élünk a szabadsággal, amelyre megszabadított bennünket Krisztus. Mert mi már nem vagyunk a bűn szolgái, hogy a bűn uralkodjon a mi életünk felett. Mi már szabadok vagyunk, mert Krisztus megszabadított bennünket. És nem mondhatja egyikünk sem, hogy nincs erőm, mert van a Szentlélek által. Nem mondhatja egyikünk sem, hogy nekem jogom van, mert nincs. Nincs jogod. Élj a szabadságban, a szabadsággal, hogy a szíve szabad legyen. És úgy tudj belenézni az emberek szemébe, hogy nem tartozok semmivel. Annyi adósságom van feléd, hogy szereselek. Milyen kegyelem, és milyen csoda ez, hogy ebben járhatunk és ebben élhetünk. Ebben a szabad életben. Engedjük erőforrásait, hogy kiáradjanak az emberek életére rajtunk keresztül. Azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek az Istennek, Jézus Krisztus által. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban gondoljuk végig ezeket, és imádkozzunk. És aztán majd én fejezzárom be egy hangos imádsággal a mikrofonba. Kiki magában gondolja végig, vigyük szívünket, életünket az Úr elé. Gondoljunk Jézus példájára, az ő csodálatos szabadítására. Éljünk ezzel most is, hogy minőségileg élhessük azt az életet, amelyre elhívott, fölszabadított bennünket. Mennyi, Atyám, dicsérlek és magasztalak azért, hogy Krisztus Jézus által életre hívtál el. és valóban nincs okunk, hogy lehajtott fejjel álljunk. Köszönöm, Uram, hogy felemeltjük a szemeinket rád. Köszönöm, drága Jézus, hogy elénk élted az Isten szeretetét. Egészen közel hoztad hozzánk, Isten, drága kegyelmét. Köszönöm neked, drága mennyi atyám, hogy megbocsátottad bűneinket és vétkeinket, hitszegéseinket. Köszönöm neked, drága Jézus Krisztus, hogy kifizetted a bűneinkért az árat, hogy megszabadíts bennünket a bűn és a halál rabszolgaságából. Többé tehát nem uralkodhat rajtunk a bűn, nem uralkodhat rajtunk a halál, és így a sátán sem. Köszönöm, hogy szabadok vagyunk. Dicsérek és magasztalak, Uram, azért, hogy minden ember, aki körülöttünk él, aki ma még nem tud rólad, vagy nem is érdekli az evangélium jó híre, meghaltál értük is. Ki van fizetve az ár, értük is. Az ő drága életükért is szenvedtél, Uram. Adj kegyelmet nekünk, hogy a te szemeiddel lássuk őket. Drága Szent Szerelem, töltsd be az életünket. Védd uralmad alá, hogy legyen bennünk egy teljes odaszánás. És Uram, add meg nekünk azt a megértést, amelyről szól a te igét, hogy azt tartsuk magunkról, hogy meghaltunk a bűnnek. És élünk az Istennek, a Jézus Krisztus által, a Krisztusban. Köszönöm neked, Uram, hogy ez a helyes gondolkodásmód, az egyedül helyes gondolkodásmód, és minden egyéb hazugság. Köszönöm, Uram, hogy nem a magunk erejéből, mint egy magunktól vagyunk alkalmasak, hogy bármit megítéljünk. A mi alkalmasságunkat te ajándékod által, tőled van, Uram. Köszönöm neked, hogy nem a törvény, nem a betű, nem az Ószövetség rabszolgái vagyunk, Uram, hanem a szellemed által az Új Szövetség szolgái, szabad emberek vagyunk, Uram. Szabadok vagyunk a bűntől, és szabadok vagyunk az engedelmességre, szabadok vagyunk a szeretetre, szabadok vagyunk a hosszú tűrésre, a türelemre. És köszönöm, Uram, hogy nincs mentség a haragra, nincs mentség a kiabálásra, az utálatos ocsmány dolgokra, amelyel pusztítjuk, romboljuk a kapcsolatainkat. Hozz szabadulást, Uram, azoknak az elmébe, életébe, akik ebben vergődnek, és rabok, és meg vannak terhelődve a kapcsolatai, Uram. A Jézus Krisztus nevében kérek szabadulást, Uram, a gondolkodásmódba, a szívbe, a bilincsek lehullására, Uram. Akik ebben szenvednek, ebben kínlódnak, ebben görcsölnek, hogy nem tudnak megbocsátani szülőknek, ismerősöknek, barátnak, embereknek. Hordozzák a láncokat az életükben, akik jogosnak tartják a haragot, az indulatot. Könyörülj, Uram, és hozz szabadulást. Pontosabban, ha tudják megragadni a szabadulást, hogy érvényre jusson a szabadulás, az elvégzett szabadítás az életükben, mert ez nem lesz, hanem van. Jézus Krisztus nevében imádkozom minden megkörözött lélekért ezen a helyen. Jézus, te vagy a hatalmas. A te nevedben erő van. Te vagy a szabadító. Szabadíts meg a láncon lévőket, Uram. A rabokat, akik kényszeresen cselekesznek bűnt, akiken a bűn uralkodik, pedig szabadok, Uram, pedig megszabadítottad őket. Kész van a szabadítás. Imádkozom, hogy mindenki ezen a helyen azt tartsa magáról, amit te tartasz róla, hogy amiképpen elfogadta a te kegyelmedet, a bűnbocsánatot, szabad kegyelemből, a hit által, a bűn és a halál hatalma alól. Nem uralkodhat halandó testében a bűn. Köszönöm neked, Uram, ezt a szabadítást. Dicsőítelek és magasztalak ezért. Imádkozom, drága Szent Szelmed által, erősíts meg ezt a gondolkodásmódot az elménkben, a szívünkben, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen.